betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma este meghívottunk nevében is, nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. A szívritmus zavarok meglehetősen gyakoriak, el lehet mondani, hogy életünk során mindannyiunknál előfordulhatnak kisebb ritmus zavarok, melyek leggyakrabban normál ütem feletti ütések. Az önmagunkban álló és a ritkán jelentkező extra üléseket néha meg sem érezzük. Ritmuszavar kezelésre akkor van szükség, ha ez a páciensnek panaszokat okoz. A panaszok viszont igen változatosak lehetnek, a szívdobogás érzéstől akár az eszméletvesztésig is terjedhetnek ezek a tünetek. Témánk a szívritmuszavarok és azok kezelése a kardiológia területén. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk ismertetjük a számot 0740-274-165, ismételten 0740-274-165. És most köszöntjük a medicinában dr. Kovács István kardiológus, főorvos, intervencionális kardiológus, aritmológus, abláció, pacemaker és ICD szakértőt. Doktor úr, jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Köszönöm szépen a meghívást, főleg azok nevében, akiknek valamilyen formában hasznára fog válni ez az adás, vagy az elhangzottak, amelyek esetleg segíteni fognak abban, hogy az egészségüket megőrizzék. Köszönöm még egyszer a meghívást, megtiszteltetés.
Doktor úr, mielőtt a mai témánkra térünk, jó lenne, ahogy szoktuk itt ebben a műsorban, ha elmondanánk a hallgatóknak röviden azt, hogy mit kell tudni önről, vagyis dr. Kovács István főorvosról.
Gyakorlatilag marosvásárhelyi emberként, Marosvásárhelyen dolgozom a Maros megyei sürgősségi kórházban, a kardiológia klinikán. Intervencionális kardiológus vagyok, ami azt jelenti, hogy a szívérendszeri betegségek eszközös kezelésvel foglalkozom, és ennek gyakorlatilag minden területét, a koszorérbetegségek, ritmuszavarok és vezetési zavarok, ezt is felölelve minden területét az eszközös kezelésre fókuszálva. Körülbelül ennyit.
Áruljuk el azt is, hogy most a műsorunk legelején, hogy miért választotta ezt a pályát?
Ezt a pályát, hát én nem tudom, talán nem választottam. Valahogyan megtörtént. Sportiskolába jártam, elemi iskolában, aztán informatikát végeztem a Bolyai Liceumban. Hogy innen hogy keveredtem az orvosi pályára, azt nagyon pontosan nem tudom megfogalmazni. Hogy kardiológus hogyan lettem a régiebbi időkben, az nehéz volt elképzelni, hogy itt kardiológiai posztot lehet kapni magyarként. És hát történtek a dolgok munka közben.
Milyen volt a kardiológia évtizedekkel ezelőtt, és milyen ma, 2024-ben?
Hát a kardiológia az rengeteget fejlődött, talán az egyik olyan szakterülete a medicinának, amelyben robbanás van, úgy a diagnosztikai területen, mint a kezelési területen. Említettem, hogy az intervenciós kardiológia az hát kvázi újszerű kezelési eljárás, de a diagnosztika terén van óriási robbanás, és a gyógyszerek terén is olyan újdonságok jelentek meg az utóbbi években, amelyek jelentősen hozzájárulnak a betegek jólétéhez. Hogy éljek egy példával, Magyarország felmérte, ugye a magyar állampolgárok átlag életkora 63 év volt, és exkluzív a kardiovaszkuláris betegségek diagnosztikájának és kezelésének következtében egy néhány éves periódus alatt 65 évre nőtt a populáció átlag életkora, szóval jelentősen, gyökeresen hozzájárul ahhoz, hogy a népesség élete meghosszabbodjon, de főleg az, hogy az életminősége javuljon a betegnek.
Milyen ma orvosnak lenni? Hiszen eszünkbe jut akár, eszünkbe jutnak a régi, egykori családorvosok, körorvosok, ahogy akkor mondták, és bizony sokszor nagyon sok embernek az az érzése, hogy abban a korban, annak a kornak megvoltak a szakemberei, akik olyan orvosok voltak, és olyan szakemberek, olyan gyógyítók voltak, hogy róluk akár a mai orvosok is esetleg példát vehetnek.
Így van. A régi, a klasszikus értelembe vett orvoskép az megváltozott a mi időnkben, de már előre mondom, hogy nekem az a véleményem, hogy az nem azt jelenti, hogy az orvosoknak az emberi és a szakmai minősége romlott volna, vagy egyáltalán olyan fiatal tehetségek jelennek meg a pályán, olyan orvosokat találkozunk, akik igenis hasonlíthatóak, csak hogy a társadalom változott meg. Az idők változott meg, az attitűd változott meg az orvosokkal szembe. Emiatt a kérdésre válaszolva én úgy érzem, hogy nem túl könnyű orvosnak lenni a mai világban, de mivel ugye egyre inkább hát mondjuk, hogy nem egészen magyar szó, a szegmentálódik a szakma, tehát nagyon-nagyon éles határok lettek a szakterületek között, és extra szakosodásokról van szó, emiatt igenis magas minőségi orvoslást lehet végezni a mi időnkben, csak nagyon sok munkával.
Önnek van egy nagyon jó példája, a műsorunk előtt beszélt erről, ami nekem nagyon tetszett, és bízom abban, hogy a hallgatóknak is tetszeni fog. Egy példa a szívről, hogy ön hogy magyarázza, hogy képzeli el, ami talán, hogyha hajlandó itt elmesélni, talán a hallgató is, vagy a páciens, a beteg is, és egy kicsit felhasználni fogja ezeket a gondolatokat, és fogja érteni is azt, hogy mi van benne.
Igen, hát a szív az egy hihetetlen érdekes módon egy érthetetlenül csodálatosan kifejlődött szervünk, amely gyakorlatilag az ötödik terhességi héten néhány nap alatt válik azzal a dobogó, szinte úgy mondhatni a perpetuum mobilévé váló szervé. Én a betegeinknek, akivel szoktam találkozni, mindig ezt a példát hozom fel azért, mert így nagyon könnyen megértik a betegségeiket, és közelebb kerülnek ahhoz, hogy mi lehet a gond. Tehát a szív az olyan, mint egy ház. A szívizom az a szív, a szívizom az a téglafala a háznak, a szívburok, a perikardium az a vakolat, az ajtóablak a billentyűk, a koszorúerek a fűtőrendszer, a fűtőtesteknek a csövei, és van ennek egy elektromos berendezése is, erről lenne szó ma. Van egy generátor, van egy transzformátorállomás, kapcsoló drót és villanykapcsoló. Szóval ezt így kell mindig elképzelni, és a rutin kardiológiai vizsgálatokon gyakorlatilag ebből keveset látunk, úgymond. Tehát ha egy EKG-t készítünk, az azt mutatja, hogy ebben a pillanatban minden helyiségben, a lakásban ég a villany ebben a pillanatban, de nem tudjuk egy este, mi történik esetleg. És az ultrahang vizsgálat kapcsán azt feltárjuk azt, hogy négy szobás ez a lakás, ajtóablak, nyik, csuk, látjuk, hogy esetleg szárazak a falak, vagy nem, de azt, hogy hogyan néznek ki a fűtőcsövek, hogy azok belül rozsdásszak-e, azokat egy rutin kardiológiai vizsgálaton nem tudjuk észlelni.
Tudjuk azt, hogy ön belgyógyász és kardiológus, főorvos. Miért fontos az, hogy a kardiológus, ha lehet, egyben belgyógyász is legyen? Azért, mert ez a két szakma kiegészíti egymást, vagy épp ennyire függ ez a két orvosi szakág egymástól?
Én azt mondanám, ez nem két szakma. A kardiológia az gyakorlatilag a belgyógyászatnak a gyereke. Hát régebben ugye a belgyógyászat ölelte fel az összes ugye nefrológiát, endokrinológiát, stb. De, mint említettem már korábban, annyira ultraszakosodnunk, hogy gyakorlatilag szükség volt arra, hogy kardiológusok külön váljanak, és ezen belül most már az intervencionális kardiológusok még külön válnak. Szóval nyilván, hogy szoros a kapcsolat, gyakorlatilag a kardiológia az belgyógyászat, és én mindig azt hirdetem, hogy egy orvosi vizsgálat kapcsán sose nézzük csak exkluzív a szívet, vagy az elektromos rendszert, hanem egészében a beteget nézzük, és akkor sokkal könnyebben jutunk el a diagnózishoz, és sokkal jobban tudjuk kezelni a beteget. Szóval ilyen értelemben a belgyógyász és a kardiológiát az ugyanaz.
Mégis összefüggnek, és van közöttük egy összhang, egy kapcsolat. Ezt hogy kell elképzelni? Értjük azt, hogy a kardiológia a belgyógyászat gyermeke, de mégis van egy kapcsolat, ami azt támasztja alá, hogy segítik egymást, kiegészítik egymást, ha úgy tetszik.
Jó, hát próbáljuk akkor tisztán megfogalmazni. Ugye arról beszélünk, hogy szív érrendszeri betegségek. Tehát azt jelenti, hogy az érhálózat is belefoglaltatik a kardiológiába. Minden szervnek van vaszkularizációja, érellátása. Gyakorlatilag minden szervnek fontos a keringés. Ilyen értelemben a belgyógyászati szakágok teljes mértékben egymásra vannak utalva. A mai világban, és főleg a fiataloknál látjuk ezt nagyon gyakran, extrém jó az interdisziplináris gondolkodás. Tehát nap mint nap találkozunk ilyen esetekkel, amikor a nefrológusokkal egyeztetünk, az onkológusokkal egyeztetünk, a sebészekkel egyeztetünk. Gyakorlatilag ők sem tudnak nélkünk létezni, mi sem nélkülük. Tehát gyakorlatilag maga az orvosi aktus, egy műtét, az egy betegségnek a szövődményeinek a pillanatnyi megoldása, de a beteg kezelése az egy interdisziplinális, ez egy közös harc, amelynek során juthat el a beteg oda, jobban legyen. Úgyhogy nyilvánvaló az összefüggés, látjuk, hogy így kell elképzelni azt, hogy a belgyógyászat és a kardiológia között van összefüggés vagy kapcsolat. Ezeken az orvosok által eszközölt kommunikációkon, a beteg érdekébe elvégzett megbeszélések és döntések kapcsán jutunk el ehhez az összefüggéshez.
És ha már összefüggés, ugyanakkor mondjuk el azt is, hogy milyen a kapcsolat, vagy inkább milyen kapcsolat kellene legyen a kardiológus és a családorvos között, mert sokszor ez nem igazán van kialakulva, nem csiszolódott talán úgy, ahogy kell. Talán, bocsánat, tudom, van kivétel, de van, amikor a családorvos nagyon sok esetben, természetesen neveket nem mondjuk, túllépi a hatáskörét.
Nem élnék ilyen kritikai kicsengésű kifejezéssel, én inkább a következőt mondanám. Tehát a kardiológiai betegségeknek nagy része az egy előrökölt hajlam. Alapszik. Azt jelenti, hogy családi halmozódás. Majd szó lesz róla talán később. Gyakorlatilag majdnem minden kardiovaszkuláris betegség egy öröklött hajlam, és az élet során ez vagy megnyilván, vagy nem. Most, hogyha a családi halmozódásról beszélünk, akkor nyilván bekötődik a családorvos. A családorvosoknak ugye ez a szerep, hogy ismerje a családot, ismerje a gyerekeket, a szülőket, a nagyszülőket, és ilyen értelemben megfelelő módon kommunikálva a különböző szakterületi orvosokkal tudjon tanácsot és kezelési stratégiát felállítani a betegeinek. A kapcsolatnak kötelező módon szorosnak kell lennie, szerintem eléggé szoros is, hogyha azt szeretnénk mondani, hogy ez botladozik, akkor ez mindig általában személyre kivetíthető. Tehát ez ugyanaz van, hogy vannak nagyon sok családorvos, akivel nagyon jó személyes kapcsolatok alapján nagyon jól lehet kommunikálni, a beteg érdekében napi rendszerű. Én nem szeretem azt mondani, hogy csak arra használjuk a családorvost, hogy szegények hatalmas meló árán adjanak egy küldőcedát a kardiológustól. Én mindig ragaszkodom ahhoz, hogy a betegeimnek a zárójelentésére olyan üzeneteket fogalmazzak meg konkrétan, amelyekből pontosan érte a családorvos, hogy milyen irányba megyünk az elkövetkezendő rövid, közép és hosszú távon, és akkor, hogyha ők felsorakoznak, még mi is felsorakozunk ahhoz, amit a családorvos ajánl, akkor ez az, mind a beteg érdekében teljesen korrektül működik.
Főorvos úr, mai témánk tehát a szívritmus zavarok és azok kezelése a kardiológia területén. Beszéljünk tehát a szívritmus zavar alapjairól, és ezt megelőzően arról, hogy mi is a szívritmus zavar, és tehát akkor, hogy milyen típusai vannak.
A szívritmus zavarok akkor, tehát emlékezzünk a kezdeti példára, a szív villanyszereléséről van szó. a szívritmus zavarok az azért egy picit érthetetlen vagy megfoghatatlan területe a beteg számára a kardiológiának, mert gyakorlatilag nagyon nagy része a betegeknek, 80%-a a betegeknek akkor produkálja a ritmuszavart, amikor mi nem látjuk. Vegyünk például egy egyszerű példát. A beteg azt mondja, hogy szívdobogás érzése van. Dobbanásszerűen gyorsan kezdődik, dobbanásszerűen gyorsan áll meg, és ez alig tart néhány percet. Most a beteg így nem tud eljutni egy olyan helyre, ahol abban a pillanatban kedden este 9:30-kor készüljön egy EKG, és senki nem hiszi el a betegnek azt például, hogy neki ritmuszavara van. És akkor mindenféle irányba vizsgálódnak a beteg kapcsán, ha a legjobb esetben, de gyakorlatilag egyetlen egy banális manővert kellene ejteni, hogy abban a pillanatban, amikor gyors szívdobogás érzése van, készüljön egy EKG. Tehát az a baj a ritmuszavarokkal, hogy nem mindig látjuk őket, és amikor látjuk őket, akkor az már egy olyan szövődmény, amikor már nagy bajban van a beteg. A pitvar fibrillációban szenvedő beteg gyakran produkál, úgy mondják, a csendes periódusban olyan gyors pitvar fibrillációs eseményeket, amit meg sem érez a beteg. Amikor már folyamatosan pitvarfibrillál a beteg, az egy olyan előre haladott állapota ennek a ritmuszavarnak, amikor már csak kétségbe esetten futunk a különböző kezelési módokkal azután, hogy a beteg ne kerüljön szívelégtelenül, vagy ne kapjon sztrókot. Szóval egy úgymond oligoszimptomatikus betegcsoportról beszélünk, ráadásul a férfi populációnak nagy része nem is érzi a ritmuszavarokat, és a ritmuszavaroknak az interpretációja, tehát hogyan értelmezi egy beteg, az teljesen egy szociális probléma. Egyféleképpen érzi a ritmuszavart egy 21 éves fiatal diáklány, és egyféleképpen érzi a ritmuszavart egy favágó ember mínusz 20 fokba fenn az erdőn. De gyakorlatilag ugyanaz a betegségük lehet. Szóval ezt kell tudni a szívritmuszavarokról, hogy ezeket vadászni kell, és a különböző diagnosztikai eszközök ezt célozzák meg, például a 24 órás EKG, ezt próbálja levadászni, de nem biztos, hogy azon a napon, amikor fenn van az EKG monitorozás, hogy lesz ritmuszavar, úgyhogy nem kell feladni, ez ismételhető, és persze nyilván, hogy a mai világban nagyon sokat segítenek ezek az okos eszközök, okos óra, okos telefon, amelyekkel nyakon lehet csípni ezeket a ritmuszavarokat, és egyből diagnózis van, és célzottan lehet kezelni, akár definitíven is meg lehet oldani olyan problémákat, ami évekig extrém megrontja a betegek életminőségét. Hogyha a tünetek közül például az ájulásra gondolunk, a szinkópéra, nem látjuk a beteg, nem, nincs rajta az EKG a betegen szinte sosem, amikor elájul. Pedig az lenne a legfontosabb. Ugyanis azt kell tudni, hogy szabvány szerint az ájulásoknak 80%-át szívérendszeri betegség okozza, és csak 20%-át okozza neurológiai jelenség. Hogy a sürgősségen pedig, hogyha bejön egy beteg, aki szinkopézott, elájult, akkor elsőnek általában neurológiát hívják le, fejcéték készül, megy végig a beteg a neurológiai kivizsgálások útján, miközben 80% kockázata van annak, hogy ez szívérendszeri probléma legyen. Ezek a dolgok nagyon sokat változtak már, és nagyon jó irányba haladunk a sürgősségen ilyen értelemben, de ezt kell megérteni, hogy az ájulás, a szívdobogás érzés, ezek sose fogjuk rá a betegre. Én azt szoktam mondani mindig, hogy az én felfogásom szerint, amikor beteget vizsgálok, mindig azt írom fel belül a homlokomra belül, hogy a betegnek igaza van. Mert így lehet a legkevesebbet tévedni. Tehát, hogy sosem mondjuk azt egy fiatal betegről, hogyha szívdobogás érzése van, hogy hát igen, mert vizsga a druk, hát igen, mert szerelmes, hát igen, mert túlhajtotta magát. Nem, vegyük komolyan, és ameddig nem bizonyítjuk be az ellenkezőjét, addig ne fogjunk rá senkire semmilyen esetleg pszichológiai problémát. Szóval, és elmondtam, hogy úgy tudjuk bebizonyítani, hogyha vadásszuk ezeket a jelenségeket.
Tehát szívritmuszavar alap és típus. Konkrét példával még élhetünk? Konkrét példát ezekre még mondhatunk?
Persze, ha reggelig van idő. Nem. Mondok akkor nagyon konkrét példákat.
Köszönjük.
Vegyük a pitvar fibrilláció kérdését. A pitvar fibrilláció egy annyira gyakori szívritmus, a leggyakoribb szívritmuszavar. Úgy kell elképzelni, hogy naponta 4,7 millió embert érint a Földön, és úgy ítélik meg bizonyos statisztikai mérések, hogy 2060-ra 98%-kal nő meg, tehát több millió embert érint naponta ez a ritmuszavar. Itt közöttünk, itt a mi világunkban, az erdélyi társadalomban, ebben a régióban extrém gyakori. A pitvarfibrilláció azt kell tudni, hogy elsősorban stroke veszély, tehát bénulás veszély, az alapja gyakran a stroke-nak, ugyanis szívritmuszavar kapcsán vérrög alakult ki a szívben, amely nagyon gyakran a fejbe repül. Mindenki ugye statisztikák bemutatták, hogy 27%-át a pitvarfibrilláló betegeknek a neurológián fedezzük fel. Tehát, hogy néha az első tünet a pitvarfibrillációnak maga a kökszövődmény, hogy stroke-ot kap a beteg. És onnan visszafele diagnosztizáljuk, hogy ez pitvarfibrilláció volt. Most a pitvarfibrilláció, hogy ne térjek el, hogy legyünk nagyon konkrétan, ezt kérte tőlem, hogy legyünk nagyon célzottak. Tehát a pitvarfibrilláció az a szívben a bal pitvarból induló ritmuszavar, ami a tüdővénák beömlésének a szájadékán a nagy esetekben, a nagy részt azokban az esetekben kiinduló, egy embrionális, tehát egy öröklött hajlam van a pitvarfibrillációra, ami szerint bizonyos sejtcsoportosulások a szívben megőrzik embrionális ingerlékenységüket, szikráztatják, úgymond rezektetik a pitvart. Az első periódusában a ritmuszavarnak csak paroxizmálisan, tehát röviden jelentkezik magától, szűnik meg. Ez egy nagyon veszélyes fázis, mert a betegek szinte észre sem veszik. Idővel ez romlik, tehát miközben a pitvar rezgése hosszabb és hosszabb lesz, szétmegy a szerkezet a bal pitvarnak, emiatt aztán már hosszú ideig tart, és csak gyógyszeresen vagy elektromosan tudjuk visszaállítani a rendes ritmust, és az utolsó fázis, ami már egy elvesztett meccs úgymond, az a permanens pitvarfibrilláció, tehát az életen át tartó pitvarfibrilláció, amikor nincs visszaút, amikor gyakorlatilag a pitvar az önállóan remeg, és a kamra az szegény próbál valamilyen ritmust tartani. Tehát úgy kell elképzelni, hogy ez egy olyan autó, amelynek hol kettő, hol három hengerje megy, nem megy mind a négy henger, de ez már úgymond a végstádium a pitvarfibrillációnak, és ebben nagyon sok beteg szenved, és nagyon sok beteget csak ebben a fázisban fedezünk fel. Akkor ismétlem, a pitvarfibrillációnak az a tünete, hogy gyors, rendszertelenül ver a szív össze-vissza, a ritmuszavar bemelegszik, felgyorsul, és aztán lecsendesedik. Tehát nem hirtelen kezdik, és hirtelen áll meg. Most ez a rendszertelen gyors szívverés, ugye, hogyha hosszú lesz, és eljutunk a pitvarfibrillációnak egy előradott fázisába, akkor már az alapja, ismétlem, a stroke-nak, és a későbbi ebben a szívelégtelenségnek az egyik leggyakoribb oka. Tehát ezek a betegek szívelégtelenné válnak. Azt tudjuk a szakmában, a kardiológiában, ezt kimondta egy külföldön, egy nagyon nagy szakmai eseményen az egyik véleményformáló professzor kijelentette, hogy az elkövetkezendő 20 év arról fog szólni, hogy oldjuk meg valahogyan a pitvarfibrilláció és a szívelégtelenség kérdését, mert a többi kardiovaszkuláris problémának a megoldása többé-kevésbé tisztázott napjainkban. Visszatérve, tehát a pitvarfibrilláció leggyakoribb, ez egy népegészségügyi probléma. Azt kell tudni, hogy Romániában a beteg 56-57% a kardiovaszkuláris betegségekben hal meg, és azoknak a szövődményeiben, és ez extrém rontja az emberek életminőségét, munkaképességét, és a pitvarfibrilláció az a legelén, az fiatal korban már megjelenik. 40 éves, 30-40 éves korban már vannak rövid pitvarfibrillációk, 50 éves korban már egészen előre haladott állapotba tud kerülni, szóval ez fiatal populációt érint. Az tovább menve, az igazi jó kezelési metodológiák, az intervencion és az ablációs technikák csak az elején vedhetők be ebben a ritmuszavarban. Tehát amikor már végleges vagy hosszantartó pitvarfibrilláció beszélünk, már nem lehet ablációt végezni. Tehát azokat a bal pitvari területeket nem lehet már kiégetni vagy kifagyasztani a szívből, amelyek az alapja ennek a ritmuszavarnak.
Doktor úr, mikor biztos egy beteg abban, hogy ritmuszavara van, hiszen gondolhat például arra is, hogy infarktusa van.
Az infarktus az egy mellkas fájdalom. szándékosan nem mennék bele. Tehát az egy nehéz, melkasra nehezedő melkasfájdalom, amelynek megvannak a maga jellemzői, nem mennék bele részletesen a tünetcsoportba. De én úgy szoktam mondani a betegeknek, ha megfordul a fejükbe az, hogy ritmuszavaruk van, akkor vegyék úgy, hogy az van. Mindaddig, amíg be nem bizonyítjuk, hogy nincs. Mert olyannyira elnézzük ezeket a betegeket, hogy én sarkalatosan szoktam fogalmazni. Vegye úgy, hogy az. És az a mi dolgunk, hogy bebizonyítsuk, hogy nem az. Tehát, ha egyszer egy... nagyon érdekes módon a szervezetünk beszélget velünk. Csak mi nem figyelünk rá, és nem hallgatjuk meg. Amikor valakinek hirtelen felmegy a magas vérnyomása, az mindig valamit akar mondani a szervezet, csak nagyon nehezen kapjuk meg, vagy figyelünk rá, hogy mi. Ugye látja, hogy valakinek nagyon sok betegnek, és a beteg nagy részének érzelmi intelligenciája van, és bejön az ajtón, és azt mondja, valami nem jó. Még ha nincsen neki olyan nyelvi eszköze, vagy intellektus, hogy azt megfogalmazza, hogy miért nem, de az nekünk a kötelesünk, hogyha ő azt úgy érzi, hogy valami nem jó, akkor nekünk kötelesünk utána nézni, és én gyakran azt mondom, hogy egy betegséget bebizonyítani könnyű, kizárni nehéz. Tehát aki betegséget tud kizárni, olyan betegséget, amelyik potenciálisan halálos, vagy potenciálisan szövődményekkel járó betegség, az pont olyan erős tud lenni, mint bebizonyítani diagnózist. A mai világban, amikor ennyi diagnosztikai eszköz áll rendelkezésünkre, könnyű diagnosztizálni, mondom idézőjelbetéve, nehéz kizárni.
Mi történik, mi történhet akkor, ha ilyen esetben, vagy talán még extrémebb esetben egyedül van a beteg, és ráadásul bepánikol. Egyedül van, bepánikol. Mit tehet? Például a hegytetején van, és egyedül van, és tudja, hogy lehet, hogy most infarktuson volt, vagy ahogy tetszett mondani az előbb, eldönti, hogy igen, akkor meg kéne tudjam, hogy nekem most volt-e ritmuszavarom, vagy nem. És lehet, hogy esetleg még arra az a lehetősége sincs meg, hogy mentőt hívjon. Mit tehet egyedül? Mert nyilván nem az a tanács, hogy várjon, hogy halljon meg is.
Hát nem, hiszen. Hát a hegyen a legjobb helyen van, tehát az imádkozáshoz. Nem. Tehát gondoljunk, én másképp szoktam gondolni ezt. Gondoljuk csak bele, hogy mennyi esélye van annak, hogy egy betegnek éppen a hegyen, éppen az első hegymászáskor jelenjen meg egy tünetcsoport egy betegségről. Szinte minimális. Szóval én azt mondom mindig, hogy annak kicsi a valószínűséget, tehát talán kár is válaszolnom erre a kérdést, hogy mit tegyen. Én sokkal inkább azt mondom, hogy mielőtt valaki elkezd akármilyen rekreációs vagy csúcs teljesítményű sportolást, vagy hosszabb útat, gyaloglást megtenni, nézzen szembe magával. Ellemezze le, édesapámnak 56 évesen mondjuk infarktusa volt, én most vagyok mondjuk 50. Akkor nézzük meg, hogy nekem mennyi az esélyemre, és a mai világban egy szív-CT-vel simán meg lehet csatszolni, hogy mennyi esélyed van konkrétan arra, hogy szívinfarktus produkálj. Ha édesapámnak ritmuszavara volt, és az terhelésre jelentkezett régebben, vagy nagyapám is itt, vagy nagyanyámék sztrókosok voltak, le voltak bérnünk, akkor azt tisztázzuk le, és akkor úgy menjünk fel a hegyre. Tehát, hogy az ember, amikor felmegy a hegyre, akkor tudnia kell, hogy mi történik, hogyha fent van. Tehát az az ember, aki a hegyre megy, az tudja, hogy mi történik, amikor fent van. De ha például valaki közismerten pitvarfibrilláló beteg, és tudja, hogy terhelésre az gyakran előfordul nála, akkor vigyen magával bétablokkoló, tehát pulzuscsökkentő gyógyszert, vigyen magával ritmuszszabályozó gyógyszert, és vigyen magával egy vérhigítót. A vérhigító nem összetévesztendő az aszpirin, az nem vérhigító, az vérrögösödés gátló. A vérhigító azok a trombosztop, szintrom, szareltó, az újszerű gyógyszerek, azok, akkor vigyen magával, ugyanis, hogyha a pitvarfibrilláció nem nyugszik meg néhány óra alatt, akkor egy kiszáradásos állapotban, ami előfordulhat például a hegyen, hogy nem megfelelően hidratál, vagy többet veszít, mint amennyit fogyaszt folyadékot a beteg, beszárad jobban a vér, és olyankor okozhat sztrókot. Szóval akkor legyen nála vérhígító, hogyha több órát tart a ritmozást, az kapja be, fogyasszon folyadékot, és próbáljon lejönni a hegyről. Hogyha konkrétan a kérdésre kellene válaszolnom, akkor ezt mondanám.
Vendégünk dr. Kovács István, intervencionális kardiológus, főorvos, témánk a szívritmuszavarok és azok kezelése a kardiológia területén. Doktor úr, mielőtt a jó példáját elmondaná, amit most a szünetünkben említett, arra kérjük, hogy válaszoljon arra a kérdésünkre, hogy milyen gyakori okai lehetnek a szívritmuszavaroknak?
Szinte azt mondanám, hogy a szívritmuszavaroknak egyetlen oka van, az öröklődési hajlam. Nyilván ez egy picit sarkított, de utána rögtön következik a szívkoszorérbetegség. A szívkoszorérbetegség, tehát a szívizomnak a rossz oxigén ellátottsága okozhat ritmuszavart, és gyakran a szívizominfarktus kapcsán megjelenő malignus, tehát rosszándékú ritmuszavarok vezethetnek akár hirtelen szívhalálhoz is. Tehát a leggyakoribb okai között, hogy a veleszületett hajlamot emelném ki, a koszorérbetegséget emelném ki, mint kiváltó ok. Gyakorlatilag ennyi elég is lenne ahhoz, hogy megértsük azt, hogy a szívritmuszavarok hogy működnek. Például szoktam mondani, hogy tehát egy szívritmuszavar akkor jöhet létre csak exkluzív, hogyha három tényező van jelen egyszerre. Egy kiváltó tényező, egy hely a szívben, úgynevezett szubsztrátum, egy hely a szívben, ahol létrejött a ritmuszavar, és egy fenntartó tényező. Tehát sosem a három, hogyha nem teljesül, akkor sosem lesz ritmuszavar. Gyakorlatilag a kiváltó tényezők, az, hogy mi indít be egy ritmuszavart, az annyira nem tudjuk. Egyes betegeknél a Coca-Cola, egyes betegeknél a kávé, egyes betegeknél a stressz, gyakorlatilag nem lehet szabályt vonni, mert hogyha tudnánk egy szabályt felállítani, akkor a kiváltó tényezőket iktatnánk ki. Ez sosem sikerül. A szívben levő hely, mondtam a pitvarfibrillációnál, a bal pitvar véna pulmonális beömlési szájadékánál létrejövő ritmuszavar, vagy az úgynevezett paroxizmális szupraventrikulális ritmuszavarok, amelyek plusz villanydrótot, említettem a példát házal, a kapcsoló és a körte között nem egy drót van, hanem kettő, szerkezetileg úgy alakul ki a szív. Mindig létrejöhet egy, úgymond egy körforgás az elektromos áramlásban a szívben, emiatt lehet ritmuszavar a betegnek. Tehát a szívben mindig kell legyen egy hely, ahol létrejön a ritmuszavar. A fenntartó tényezőről ugyancsak semmit sem tudunk. Szinte soha nem tudunk a betegnek arra válaszolni, miért jött ma a ritmuszavar, ma miért tartott két órát, a múlt héten csak egyet, nem volt már három éve, miért nem volt a múlt héten, miért tartott két napig, erre a kérdésre soha senki nem tud választani. Azt ajánlom a betegnek, vagy aki ebben szenved, mert nem feltétlenül beteg mindenki, aki ritmuszavara van, csak abban a pillanatban beteg, mikor megy a ritmuszavar. Szóval visszatérve azt ajánlom, hogy azon senki ne gondolkozzon, hogy mi az oka, és mi a fenntartó tényezője, azon gondolkozzon, hogy el tud-e jutni egy olyan helyre, ahol a szívben levő szubsztrátumot, tehát azt a helyet, ahol létrejön az ritmuszavar a szívben, ki tudja iktatni. Ki tudja megmondani azt, hogy egy házban miért kedden este 7:30-kor pillog a neon? Sosem fogjuk tudni megmondani. De hogy azt a problémát megoldja, az kell egy villanyszerelő, aki megmondja, hogy ottok azt most ki kell cserélni, nem kell kicserélni, stekker, nem stekker, kapcsoló, drót, stb. Szóval mind arra felemegy a világ, hogy elektrofiziológusokhoz, én ebben a kvalitásomban vagyok inkább jelen szerintem ma itt, elektrofiziológus szakvéleményt kell kérni, aritmológus szakvéleményt, ami relatív kevés van Romániában, dedikáltan ritmuszavar szakértő. Szóval ez a háromszög, ezt jegyezzük jól meg, tehát hogy nincs is valójában ritmuszszabályozó gyógyszer. Mert gyakorlatilag a ritmuszavarokat tudjuk enyhíteni, vagy megszüntetni egy adott pillanatban egy gyógyszerrel. De hogy többé ne legyen, vagy hogy azt a betegséget meggyógyítsuk, ahhoz abláció vagy intervencionális elektrofiziológia kell. Én soha, még egy koszorér betegnek sem mondom azt, miután megszenteltem, hogy meggyógyítottam. Nincs ilyen, nem gyógyítottuk meg, hanem az aktuális drámát megoldottuk úgy, hogy egy jó életminősége jön ki belőle. Ugyanis a a szívkoszorú betegségnek az érelmeszesedés, és az alap és az érelmeszesedési problémát még nem tudta megoldani a világ. Tehát neki rozsdás marad a cső, csak azt a részt úgymond megoldottuk, hogy ne legyen beszűkülve. De a ritmuszavaroknál, ha például valaki úgy születik, hogy a szívében, visszatérek a példámra, a kapcsoló és a villanykörte között nem egy drót van, hanem az építéskor két drót került, akkor az, ha egyiket elégetjük, akkor a betegnek többet sosem lesz az a típusú ritmuszavara, tehát abban az esetben azt tudjuk mondani, 95%, hogy meggyógyítottuk. De ez az egyetlen olyan terület, ahol ezt ki lehet jelenteni. Visszatérve tehát, figyeljék csak a példát, tehát vegyük a ház példát, ezért szeretem ezt a példát. Ha egy beteg fiatalon produkál ritmuszavart, akkor az valószínűleg vele született hajlam. Egy új házban nem pillog a neon, csak hogyha el van rontva a szerelés. Egy idős házban, egy 100 éves házban, hogyha nem megy a kalorifercső, a fűtőtestnek a vezetékei nem működnek jól, kihűl a fal, megázik, és benne van egy idősödő drót, akkor zárlatos lehet, és produkált ritmuszavar. Tehát, ha egy idős beteget láttuk, akkor minden ritmuszavara kapcsán ne felejtsük el kivizsgálni a koszorőreket. Azért, mert lehet, hogy ez az oka a ritmuszavarának. Tehát az, hogy a szív oxigén hiánya. Ha egy fiatal beteget látunk, akkor szinte sosem társul koszorőbetegség, az exkluzív építési, szerkezeti probléma, és azt elvileg ki lehet javítani.
Beérkezett kérdésünk. A ritmuszavarok mennyire függnek össze az alacsony vagy a magas, esetleg ingadozó vérnyomással?
Az alacsony vérnyomással kevésbé, az fordítva van. Tehát bizonyos gyors ritmuszavarok esetén a vérnyomás lezuhan. Lezuhanhat. Ezért van az, hogy valaki elájul egy gyors ritmuszavar következtében. A magas vérnyomás úgy járulhat hozzá, tehát hogyha most csak direkt a magas vérnyomás és a ritmuszavar kapcsolatát nézzük, akkor azt mondanám, hogy rosszul kezelt, hosszantartó magas vérnyomás vezethet extra szisztolékhoz. Tehát a szívizom falfeszülése a magas vérnyomás kapcsán megjelenhetnek ilyen pici fókuszokból jelentkező úgynevezett extra szisztolék, amelyet a beteg úgy érez, minthogyha kihagyna a szíve. Valójában nem kihagy, hanem üt egyet pluszba, és azután következik egy kisebb szünet. A szív nem tudja, mit kezdjen a plusz ütéssel. És akkor ez lehet gond, de én, ha már a vérnyomás és ritmuszavar kapcsolatát nézem, akkor én azt mondanám, hogy inkább nézzünk amögé, hogy miért van magas vérnyomás a betegnek, és akkor lehet, hogy választ kapunk arra, hogy miért van ritmuszavara is. Tehát előfordulhat, hogy a magas vérnyomásos betegnek van egy koszorőbetegsége, ami ugyanúgy hozzájárul a ritmuszavar kialakulásához, mint maga a vérnyomásos betegség. A magas vérnyomás az általában nem egy önálló entitás, az egy következmény szokott lenni.
Doktor úr, visszajáró beteg esete bizonyos kardiológiai eredményekből kimutatható, vagy a szakember már látja azt, hogy annak a betegnek esetleg, ha bizonyos faktorokat, dolgokat nem tart be, mennyi ideje van még hátra? Ezt az orvos konkrétan látja, elmondja-e a betegnek, vagy hogyan kezeli ezeket az értékeket, eredményeket? Hiszen nagyon fontosak, mert gondolhat arra is, hogy ha elmondja a betegnek azt, hogy ha nem vigyázol, akkor 3 éved van hátra, ha vigyázol, akkor esetleg 10, de azzal, hogy elmondja, hogy neked csak 3 éved van, lehet, hogy a beteget megijeszti, vagy a beteg elmegy egy másik orvoshoz, és akkor azt mondja, hogy na, látod, 10 év múlva azt mondja, hogy nem 3 évben volt, hanem túléltem azt a 3-at, és 12 év telt el azóta. Eredmények, amit az orvos lát, amit a kardiológus lát, észlel, értékel, mit mond, mit mondhat a betegnek?
Megint a beteg oldaláról nézzük. Minden betegnek joga van tudni az igazságot. Hogy ő aval mit kezd, még abban is óriási szerepünk van. Tehát meg kell legyen az orvostársadalomnak az a kommunikációs kapacitása, amely a betegnek bármilyen hovatartozásától függetlenül az ő nyelvén, az ő intellektusán meg tudja beszélni vele, el tudja magyarázni neki, hogy mivel áll szembe. Mondok példát. Tehát én egy nagyon rossz orvos vagyok, ugyanis a szívkoszorú betegség, amikor már három ér beteg a beteg, akkor az már azt úgy tekinti a szakma, hogy az érelmeszesedés végstádiuma. És akkor én azt szoktam mondani, hogy uram, önnek 5 éven belül a kockázata, hogy valamilyen súlyos kardiovaszkulás eseményt szenvedjen, stroke, szívinfarktus, hirtelen szívhalál, 70%, hogyha ezt a kezelési stratégiát egyáltalán nem veszük figyelembe. Ha figyelembe vesszük ezt a kezelési stratégiát, lecsökkenthető 50%-ra a kockázata, hogy 5 éven belül valami nagy baj történjen. Na, akinek megtörténik a nagy baj, Isten bocsáss, meghal a beteg, az nem tud engem dicsérni, hogy igazam volt. Aki meg túléli, az pedig szít, hogy nem volt igazam. Szóval én ebből sosem jövök ki jól. De mindig ragaszkodom ahhoz, mert erre konkrét számok vannak, tehát erre objektív számok vannak, hogy például az előbb, hogyha visszatérünk a ritmuszavarokhoz, egy pitvarfibrillációs betegnek tudnia kell. Ha egyszer volt pitvarfibrilláció, lesz még egyszer. Egyre inkább hosszabbak lesznek. Hogyha bevetjük az intervencionális stratégiát idejébe fiatalkorába, akkor 80%-kal lecsökkentjük annak a kockázatot, hogy még legyen. Az a 20%-kal pedig kezdünk valamit gyógyszeresen. Hogyha nem csináljuk, akkor szívelégtelenséghez vezet, stroke veszélyhez vezet, ha nem szedi a vérhígítóját, akkor óriási stroke kockázata van. Szóval ezeket mindig közüljük a betegekkel, és a betegek általában megértik, és kezdenek vele valamit. Az egy másik kérdés, szoktam mondani, hogy a székely beteg az gyakorlatilag van ő, és van a betegsége, neki szinte semmi köze nincs a betegségéhez. Tehát ő a betegségét elviszi az orvoshoz, kezeljük, a felesége kiteszi a gyógyszereket, de ő maga azért nem él a betegségével együtt. Szóval ilyenkor egy picit nehezebb, és ez nagyon érdekes jelenség, és ezzel együtt mégiscsak meg tudjuk oldani azt jó arányal, hogyha betartunk minden kardiovaszkuláris betegségben leírt európai ajánlás szabványt. Tehát nekünk a kardiovaszkuláris a kardiológiában nagyon-nagyon pontos és nagyon helyesen megfogalmazott ajánlások vannak, európai ajánlások, amelyet a különböző országokban a kardiológiai társaság, a román kardiológiai társaság, a magyar kardiológiai társaság, mindenki lefordít a kardiológusoknak saját nyelvére, és ezeket, ha ezek alapján orvosolunk, az nagyon jó, de az a nyerő, hogyha ezeket az európai ajánlásokat egyénre szabjuk, ha úgy szeretné, akkor régióra szabjuk, egyénre szabjuk, városra szabjuk, Marosvásárhelyre szabjuk, vagy ahogy szeretné. Tehát meg lehet, visszatérve a kérdésre nagyon konkrétan, meg lehet a betegnek mondani, meg lehet ítélni konkrét paraméterek alapján, hogy milyen jövő vár rá.
Nézze, doktor úr, az orvos is egy ember, az orvos is, mint minden embernek, a nap 24 órából áll, és minden orvosnak megvan a rendelési ideje. Biztos, hogy nem is előfordult, hogy megállt az autójával, be akart menni a kórházába, a klinikájára, de már mielőtt kiszállt volna az autóval, azt már körbeállták a betegek, és mindenkinek csak egy kérdése lett volna. Hogy tud az orvos minden kérdésre válaszolni? Hogy tud az ember minden beteget megnézni, mert hát nem tud.
Nem tud.
De ilyenkor mi történik azokkal a betegekkel, akik esetleg ott maradnak, vagy úgy mennek haza, hogy meg sem voltak nézve, és akkor nyilván vagy azt érzik, hogy nem nézte, vagy nem azt figyelik, hogy nem voltak megnézve, vagy azt veszik figyelembe, hogy hát bizony engem elküldtek egy másik orvoshoz, ahova épp nem akartam menni. Mi történik, amikor nem jut idő a betegre? Amikor már nem jut idő a betegre?
Nézze, én felvállalom az orvostársadalom nevébe és az egész orvos állami adminisztráció stratégia nevében ennek a teljesen hibás működését. Tehát gond az, hogy ide kerül az orvos. Tehát, hogy olyan helyzetbe tud kerülni, hogy a betegek úgymond letámadják, vagy hogy a kérdéseket, tehát ez rendszer probléma. Tehát a kelet-európai orvosi rendszereknek az a problémája, hogy nem nagyon van struktúra. És az orvosok egyénileg ki kell helyettesítsék, tehát helyettesítenük kell a strukturális problémákat, tehát a szervezetlenséget az orvos egyénileg kell megoldja a szervezést, attól függően, hogy neki milyen elhivatottságérzése van, milyen toleranciája van, milyen bíróképessége van, és egyáltalán milyen szakterületen dolgozik. Tehát ez egy nagy gond, és erre nem tudok én most válaszolni, hogy mi történik. A perceink elfogynak. Én mindig, tehát például a ritmuszavaros betegeknél nagyon fontosnak tartom, de ez mindenhol így van, a nyugati világban is, a normális vagy jó medicinát űző rendszerekben is úgy van, hogy a betegnek kontaktusa kell legyen egy szakemberrel. Pontosan a ritmuszavar, ha érkezik este 10 órakor, akkor ő azt be kell küldje, hogy ez most veszélyes, fussak sürgősség, vagy ne fussak sürgőségre. Tehát nekem is például rengeteg kontaktusom a betegekkel a különböző kommunikációs felületeken, telefonomba folyamatosan. Nyilván persze a betegek sem tudnak szelektálni mindig, és ez néha ténylegesen nagyon fárasztó. De visszatérek, ezeket, ez is egy törekvés az orvoslásban, hogy próbáljuk meg digitalizálni ezeket a problémákat. Tehát van olyan, például a ritmuszavaroknál lehet kialakítani olyan konceptet, amin a beteg egy kommunikációs csatornán online, internet, stb. Tud kommunikálni azzal a rendszerrel, akinek egy pillanatnyi választ ad, vagy egy stratégiai választ ad. Szóval elfogynak a percünk, nem tudom, meddig bírjuk, hihetetlen beteg volumen van, amit naponta ellátunk, az összes a kollégáink is, mindenki, több száz, több ezer beteg van. Hogyha megnézi, ez egy borzasztó jelenség, hogy a Maros-megyei kórház körül délelőtt 10 órakor több ezer ember, több száz autó parkol, több ezer ember. Azon gondolkozom, hogy akkor hol vannak? Tehát elmegy a beteg, elviszi a hozzátartozó, hány ember esik ki a munkából, hány ember, tehát ez egy nagyon-nagyon nagy szociális probléma, és erre megoldást kell keresni közösen, adminisztráció, politika, egészségstratégia, egészségmenedzsment szakemberekkel együtt.
Beszélgetésünk első felében említettük az okos órákat, hogy megbízhatóak-e például egy EKG készítése esetében, másfél percünk maradt még a műsorból. Használjuk ki ezt a percet is.
Megbízható, igaz, csak az egyik, az iWatch képes, iWatch 4 fölött képes igazi EKG-t készíteni, megbízható diagnosztikus értékű, és bebizonyították Amerikába, hogy 30%-kal több pitvarfibrillár beteg van, mint amennyire gondoltunk ezekkel az okos órákkal.
Akkor ajánlja, javasolja, hogy vegye mindenki egy ilyen órát, hogy
ne sarkítsunk ennyire, célzottan, tehát a beteg, amikor elkezdünk kezdeni, és vadászni akarunk ritmuszavart, abban az esetben indokolt lehet.
Doktor úr, tekintettel a megmaradt kérdéseinkre, ön is láthatja, hogy mennyi érkezett meg, mennyi maradt még meg. Egy hét múlva javasoljuk, hogy folytassuk meg ezt a beszélgetést, megkérjük, hogy fogadja el a meghívást.
Köszönöm a meghívást, hát mindent megteszünk, hogy legyen kontinuitás, mert ezt a témát nem lehet kimeríteni nagyon könnyen, tehát ez egy folyamatnak egy része csak talán.
Igen, sajnos korunk betegségéről beszéltünk, doktor úr, most azonban köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én köszönöm, ismétlem azok nevében, főleg akik hasznosnak ítélik meg ezt a műsort, és a magam részéről, hogy szakmámon és kvalitásomon keresztül hozzá tudok esetleg így járulni a betegek jobb létéhez.
Várjuk tehát egy hét múlva, ugyanebben az időben. Kedves hallgatók, a medicina percei erre a hétre lejártak. Az elmúlt órában dr. Kovács István intervencionális kardiológus főorvost és a műsor szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!